Kedves hallgatók, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Diószegi Ádám, jogaoktatót. Szia, Vanda. Ádám! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, meg nagyon sok fele vagy igazából. Vagy órát tartasz, vagy oktatsz, vagy videót készítesz, de hogy ebben most így sikerült ezt beleilleszteni, ennek nagyon örültem. Mennyire lehet az embernek, és induljunk már el innen, pont egy olyan a jogával megtöltött életébe az egyensúlyt megtalálni, hogy mi a munka, mi a feladat, mi a kötelező, biztos neked is vannak, és hogy azokon hogy megy végig az ember valamiféle lelki nyugalommal.
Szerintem nagyon számít az, hogy az ember hogy kezdi a napját. Hogy van egy olyan reggeli rutin, amit persze sokan mondanak, hogy fontos, és ez nálam is megvan. És nekem a reggeli rutinom az leginkább abból áll, hogy igyekszem nem egy ilyen hiányérzetből indítani a napot, hogy akkor még valamit még el kéne érnem, valamit még meg kéne tennem, valakinek még meg kéne felelnem, hanem igyekszem inkább elcsöndesedni, és a reggeli rutinnak az egyik része az inkább egyfajta ilyen hálaadás azért, ami már az életem része. Az ember egója az ugye kicsit olyan, hogy hiába érünk el dolgokat, megszokjuk, és lehet, hogy beköltözünk egy szép házba, de már nem adja azt a fajta örömet, mint amit a legelején adott. És akkor igyekszem így elismételni nem csak nyilván anyagi dolgokat, hanem akár lelki dolgokat, hogy ezekre emlékeztetem magamat első körben, és akkor utána van egy ilyen tudatos naptervezés, hogy mégis mik azok a dolgok, amit aznap el kell intézni, mik azok, amik prioritást élveznek. De hogyha megvan előtte egy ilyen megfelelő lelki állapot, akkor ez az egész nap nem abból fog fakadni, hogy valamit még meg kell, hogy tegyek, valamit még el kell, hogy érjek, valamit hozzá kell, hogy adjak az életemhez ahhoz, hogy na majd egyszer boldog lehessek, és megérkezzek a pillanatba, és elkezdjek élni, hanem rájövök először, hogy ezt már megtehetem, már mennyi minden van, ami pozitív az életemben, és akkor az egész nap inkább abból fakad, hogy már boldog vagyok, már úgy érzem, hogy igazából teljes az életem, és ebből a boldogságból fakadnak a tetteim, és nem egy ilyen hiányérzetből, hogy boldog kéne, hogy legyek.
Miért akarunk mindig valami pluszt szerinted? Miért kell ez az állandó, na még valami, és hogyha az megvan, akkor onnantól kezdve lesz teljes a világunk. Valahogy úgy belénk van kódolva, szerintem sok esetben, hogy na, majd, hogyha még az a cipő, még az a ruha, még az a ház, még az az autó, még az a nyaralás, akkor úgy elérünk valamit.
Nincs ezzel gond szerintem, mert az egész univerzum tágul, ezt tudjuk a fizikában is, szóval valahogy szerintem egyszerűen a létezésben van kódolva az, hogy minden tágul és növekszik, és nincs ezzel gond a vágyainkkal, hiszen ettől van teremtés, ettől történik egyáltalán valami a létezésben, hogy motiváltak vagyunk és el akarunk érni valami újat. Csak talán az nem biztos, hogy szükséges, hogy a boldogságot ezektől a vágyaktól tegyük függővé, a vágyak kielégítésétől. Mert akkor csúszik bele könnyen az ember ebbe a helyzetbe, hogy rájön arra, hogyha kielégíti az egyik vágyát, akkor ez egy nagyon rövid átmeneti boldogságot ad, és aztán jön egy másik vágy, még többre van szükségünk, még valamit el akarunk érni, és az ember a boldogságot csak hát rövid időre tapasztalja meg, és aztán megint a boldogtalanság. Tehát ez a fajta boldogság, amit a vágya kielégítésével ér el az ember, az mindig egy kettősségbe vetett boldogság lesz, mindig lesz egy másik oldala, amikor éppen vágyódunk, akkor éppen nem vagyunk boldogok. Amikor kielégül a vágy, akkor meg éppen boldogok vagyunk, de általában sokkal hosszabb az időszak, amikor az ember küzd a vágya tárgyáért. És ezt a fajta kivetítést, mert igazából ezt valahol az ember tudatalatt teszi meg, hiszen hozok egy kondíciót, hogy nem engedem meg a testemnek, hogy boldogság hormonokat termeljen, csak hogyha ezek a feltételek fennállnak. Ezt ugye mindenki tudatalat játssza el. Ez mindenkinek egy döntése, nyilván nem tudatos döntés, de attól függően, hogy milyen neveltetést kaptál, milyen szüleid vannak, milyen dolgokat nézel a tévében, milyen reklámokat hallasz, az alapján dől el, hogy te milyen körülményrendszert fogsz kitűzni magad elé, amire azt mondod, hogy na, ha ezek stimmelnek, akkor boldog vagyok. És hogyha az ember erre tudatosabbá válik, megérti a vágyai működését, akkor tudja magát ettől függetleníteni. Tehát szerintem a boldogsághoz vezető út inkább az kellene, hogy legyen első körben, hogy az ember megértse a vágyai működését, megértse ezt, hogyha így működik az életében, akkor csak rövid időre tudja a boldogságot megtapasztalni, és megértheti azt, hogy igazából ez egy tudatalatti döntés, és onnantól kezdve már rá tudja nevelni az elméjét arra, hogy éppen a körülményektől függetlenül tudjon boldog lenni. És nem szélsőségekről beszélek, nyilván nem azt mondom, hogy mindenfajta körülménynél tudni kell boldognak lenni, lehet, hogy valaki erre képes, aki meg van világosodva. Nem erről van szó, csak hogy ezt a képességünket is fontos fejleszteni, amellett, hogy dolgozunk azon, hogy az életünk jobb és szebb legyen.
Az utott eszembe téged hallgatva, hogy olyan sok ember életében van egy fordulópont, valami meghatározó dolog, ami elviszi aztán egy útra, hogy aztán másképpen gondolkodjon, mint korábban. Nálad mi volt az a fordulópont, ami elvitt a jóga irányába, ami elvitt a belső út irányába? Mert ez is egy út, amin te is jársz, de biztos, hogy sok minden dolog megelőzte ezt.
Így hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik egy egészen korai emlék gyerekként, ott ilyen 5 éves lehettem körülbelül, és engem gyerekként nagyon foglalkoztatott a halál gondolata. Nem halt meg úgy igazából senki, tehát nem volt egy konkrét történés, de valahogy egyszer csak felfogtam a végességemet. Tudtam, hogy jó dolog ez a létezés, ez a gyerekkor éppen, csak játék az egész, de hogy valahogy egyszerűen összeállt, hogy ez nem fog örökké tartani, és ott nagyon megijedtem, depressziós voltam gyerekként. Nem mesélem el hosszan, de hogy ennek az lett a vége, hogy volt végül egy ilyen vasárnapi ebéd, ahol éppen ettem azt hiszem, hogy a húsleves volt, éppen ilyen vidéken nőttem fel, és akkor ez egy ilyen tipikus vasárnapi ebéd volt, és ott az ebéd közben így figyelgettem magamat, és ezen gondolkodtam megint, hogy egy ponton végem van, és próbáltam összerendezni ezt ilyen kisgyermeki elmével, hogy mi fog történni, amikor meghalok. Anyukámat is ugye kérdeztem erről. És akkor már megértettem gyerekként, mert nagyon érdekelt így a fizika, meg a tudomány, meg kaptam mindenféle könyvet, amit már így próbáltam olvasgatni, és nem ilyen mesekönyvek érdekeltek, hanem kisgyermek enciklopédia, meg mindenféle ilyen dolog, amiből az ember rájöhet a világ működésére. És megértettem azt, hogy oké, most én eszem ezt a húslevest, ami különböző vegyületekből áll, ez beépül a testembe, és amikor meghalok, akkor ezek a vegyületek gyakorlatilag szétesnek, és akkor bekerülnek a földbe, felszívják a növények, meg a különböző állatok, kukacok, meg madár. Ez persze jó hangzik, és valamilyen szinten már egy intuitív ráérzés szerintem az egységre, hogy tulajdonképpen ez a fizikai test, ez csak egy aktuális anyaghalmaz, amit táplálunk, aztán meg bekerül a földbe, és igazából az a fajta elkülönültség érzet, amit most is tapasztalunk, hogy eddig tartok én, te meg ugye úgy érzékeled, hogy te addig tartasz, és minden más meg a nem én kategóriája. Az ember ez kicsit elgondolkodik ezen, akkor rájött arra, hogy hát azért ez nem annyira fix ez a fal, hanem beáramolnak anyagok, aztán kiáramolnak anyagok, aztán akár a életünk végén meg is halunk, és újra egyé válunk a földdel. Gondolatok áramolnak, te kérdezel valamit, én válaszolok rá. Tehát, hogy igen, elkülönültek vagyunk, mint ahogy a testünk is sejtekből áll össze, de mégis a rengeteg különböző fajta sejt az egy egységet alkot a testedet. És lehet, hogy mikroszkóp alatt különállónak tűnnek a sejtek, de egy kicsit kizúmolva láthatjuk, hogy egy valamit alkot téged, vagy éppen engem ez a rengeteg sejt. És itt is szerintem, hogyha az ember egy kicsit intuitívan ránéz erre, akkor láthatja azt, hogy mi is igazából egy sejtje vagyunk valaminek, csak ugye a sejt soha nem tudja intellektuálisan felfogni azt a valamit, aminek a része. És a gyerekként főleg nem ment, de valami fajta ilyen intuitív érzékelésem volt erről az egészről, hogy nem lehet ez egy végpont, ez a, amit halálnak hívunk. És ahogy figyelgettem a húslevest, ahogy eszem, meg tudtam figyelni magát ugye a kanalat, ami a kezemben van. És elkezdtem keresni azt, hogy oké, hogy a fizikai testem így működik, és a vegyületeket értem, de hogy az egészet, mint hogy valami megfigyelni. Volt egy ilyen érzésem, hogy én figyelem a kanalat, most ezt tudom, hogy elsőre nagyon hülyén fog hangzani, de vannak el kell induljak. Szóval, hogy azt éreztem, hogy én a megfigyelő vagyok, tehát ami igazából én vagyok, az egy tudattermészetű valami. Tehát a fizikai testet értjük, vegyületek, atomok, kvantumok, rezgőhúrok, már minden van, de maga a tudatosság, mint élmény, akkor volt először az életemben ilyen nagyon erőteljes, hogy értem ezeket a fizikai dolgokat, de hogy én tudatába vagyok annak, hogy itt van ez a kanál a kezemben. És akkor azt kezdtem megkeresni, hogy jó, hát akkor a fizikai anyagot értem, hogy így működik, de ami én vagyok, amit énnek hívok, ami egy ilyen inkább egy érzés, ami neked is evidens most benned, hogy én, amikor azt mondod, hogy én, az egy annyira evidens érzés, és mindenki szerintem rögtön rávágná a hallgató közül is, hogy ez egy ilyen tudatszerű élmény, hogy én vagyok, én tudatos vagyok, én tudatában vagyok. És akkor tudatában voltam a kanálnak a kezemben. És azt éreztem, hogy ugye nem lehet a végső énem a kanál, hiszen én meg tudom figyelni a kanalat, én a megfigyelő vagyok. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az, ami megfigyelhető? Az nem lehet a végső énem. Nem lehetek a kanál, ez még kényelmes. Aztán rájöttem, meg tudom figyelni a kezet is, ami tartja a kanalat. aztán rájöttem, meg tudom figyelni a gondolataimat erről az egészről. És hirtelen rájöttem arra, hogy valójában ez mind megfigyelhető, minden megfigyelés tárgyává tehető, tehát egy tárgy, én meg az alany vagyok. Az, amit énnek hívunk, vagy énnek érzünk, az az alany érzése. Tehát valami olyat kell keresnem, ami nem tehető megfigyelés tárgyává. Nem a kanál vagyok, nem a test vagyok, nem a gondolataim vagyok, és így ezen a ponton azt éreztem, hogy nem a Diószegi Ádám vagyok. A Diószegi Ádám az valami, amit én viselek, vagy rám van nőve, vagy mint egy ruha, amit felvettem, egy hardware résszel, ami a fizikai test, meg egy software résszel, ami meg az elme, vagy a személyiség, ami hozzá tartozik, meg lett ennek egy ilyen neve, hogy Ádám, de az egész nagyon idegennek tűnt, de nem volt mégsem rémisztő, hanem nagyon felszabadító volt inkább ez az érzés, hogy ó, találtam valamit, ami most nagyon fontos. Gyerekként azt éreztem, hogy hú, most valami arra jöttem rá, ami nagyon lényeges, és amikor kiszaladtam a kertbe, és akkor elkezdtem nagyon figyelni, ami hát gyakorlatilag a meditáció volt, és nem tudtam, hogy mit csinálok. És nagyon elkezdtem hát törekedni arra, hogy megpillantsam azt, hogy hol van ennek a tudatosságnak a forrása, vagy a központja. Tehát azáltal, hogy elkezdtem megfigyelni, hogy mi az, ami nem vagyok, próbáltam megtalálni, hogy mi ez a végső megfigyelő, ami nem tehető már megfigyelés tárgyává, hogy mi a forrása magának a tudatosságnak. És akkor hát végül is arra jutottam, hogy ez maga a vanság, vagy a létezés érzése, maga a tudatosság az, ami nem tehető megfigyelés tárgyává, és én maga a tudatosság vagyok. Nyilván ezt nem tudtam megfogalmazni gyerekként, hanem ezt mondtam, hogy a vanság vagyok, és azt éreztem, hogy végre ez a halálfélelem, vagy ez az egész dolog, ami talán nagyon sok embernek a lelkében ott van, és irányítja az életünket, és sok döntésünket meghatározza, az végre meglazul. És aztán talán innen indult a spirituális út, mert tudtam, hogy ez fontos, és elkezdtem meditálni a kertbe. Én nagyon csöndes gyerek voltam, könnyű volt velem, mert elmentem hátra a kanális partjára, vagy éppen kiültem a fűbe, és én ott elmeditáltam magamnak órákig, mert valahogy annyira jó érzést adott az, amikor elmerülök ebbe a dologba, hogy van egy olyan részem, ami maga a tudatosság, ami egy ilyen változatlan, örök, határtalan érzet ahhoz képest, ami a fizikai testünk. Hiszen a fizikai testünk változik, ennyi idősebb, mint amennyi mi vagyunk, már érezzük, hogy nem jó irányba változik egy idő után, szóval öregszünk. Van egy változó fizikai testünk, meg egy elménk, de van egy olyan részünk, maga ez a tudatosság érzése, ami egy nem változó dolog. Ez valahogy mindig ugyanaz. Hogyha azt mondod, hogy én, akkor ugyanazt érzed 5 éves korodban, 12 éves korodban, most, és igazából, hogyha én is ráfigyelek arra az érzésre, hogy én, ugyanazt érezzük. És aztán a jogának nyilván egy szinten mélyebbre megy a tanítása azzal, hogy ha te ugyanazt találod magadban, ugyanazt a fajta érzést minden pillanatban, és én is ugyanazt az érzést találom minden pillanatban, és bárki, aki magára figyel, és a teste és az elméje mögé néz, akkor ugyanazt a tudatosság, én vagyok érzést találja, akkor lehet, hogy ugyanazt a valamit találjuk meg, ahol végső soron egyek vagyunk. Ezért hoztam ezt a példát a sejtekkel kapcsolatban, hogy különálló sejtek vagyunk lehetséges, de hogyha a sejt egy kicsit elindul befelé, akkor megtalálja azt a magot, ahol igazából össze vagyunk kötve. Ez volt talán az első ilyen élmény, és sokkal kézzelfoghatóbb volt az, amikor ennek ellenére erős volt az a hatás a társadalomnak, hogy csinálni kell valamit, ami értelmes, és nem ülhetek otthon a kertbe meditálva. Egy informatikusi pályával próbálkoztam. Volt egy erős élményem, egy kartörés, az már egy sokkal negatívabb előjelű dolog volt. Én próbáltam akkor egy ideig abba az irányba menni, hogy akkor csinálják valami olyat, ami kézzelfogható.
És eltört a kezed és a aztán, kézzelfogható igen, dologban.
Kb. Így zsáltam előtte hozzá, hogy 6. ha szakad, én elvégzem ezt az egyetemet. Hát tört és szakadt is, és akkor levénult a karom fél évre. Abban a fél évben volt időm ezt átgondolni, hogy most akkor szívemre hallgatok, vagy afelé megyek, ami tényleg önazonos, és azt érzem, hogy ez vagyok én, vagy megpróbálok valamit magamra erőltetni, aminek valószínűleg rossz vége lesz, ez látható volt. Úgyhogy a kartörés volt meg egy ilyen törés az életemben, amikor az informatikusi pályámat ott hagytam, és hát úgy bénakarral elmentem egy jogoktató képzésre. Úgyhogy a bal karom az nem mozgott rendesen.
Meséld el a történetet, amit az anyukád barátnője mondott, hogy ezt így megjósolt, hogy te ezzel fogsz foglalkozni.
Igen, a kartörés az még csak egy része ennek a történetnek. Ugye az történt, hogy az egyetemet én próbáltam tényleg kézzel-lábbal megcsinálni, de hát amikor nem vagy az utadon, vagy tényleg nem, igyekszem nem túl misztifikálni a dolgokat az életemben, de hogyha van ilyen, hogy szinkronicitás, tehát amikor úgy minden úgy a helyére kerül, akkor ennek lehet, hogy van az ellenkező, amikor nagyon nem. És nekem az egyetem az ilyen volt, hogy hogy egy pont kell a vizsgához folyamatosan, és pont nincsen meg a vizsgám. Sztrájkolnak a vasutasok, nem tudok bemenni Miskolcra az egyetemre vizsgázni. Leszakad a felső vezeték a vonat fölött, és a vonat megáll alattam, és akkor megint nem tudok bemenni vizsgázni. Tehát egyszerűen így lehetetlen volt elvégezni az egyetemet. Nem is sok kedvem volt hozzá, azt azért aláírom, hogy az egész innen indult ki, hogy nem is nagyon élveztem, de a véletlenek se segítettek, a sors sem segített, ki mibe hisz. Ennek a vége volt a kartörés, amikor megint elhatároztam azt, hogy na most már tényleg megcsinálom az egyetemet, és megvoltak az aláírásaim, lehetett menni vizsgára, és jött a vizsgaidőszak, és ilyen, azt hiszem, január vagy február volt, eltört a karom, de egy ilyen baráti szkander alkalmával, tehát én teljesen lehetetlen volt, hogy előtte versenyszerűen karatéztam, semmi bajom nem volt sose, és itt eltört a karom, úgyhogy csúsztam mindennel, és hát akkor elég depressziós lettem, mert nagyon nehéz időszak volt az életemben, meghalt apukám, első szerelmemnek vége lett, nem tudtam mozgatni a karomat, nem tudtam felvenni tényleg egy kabátot is, ráadásul az egyetem akkor tényleg érezhető volt, hogy ez felejtős. Szóval nagyon magam alatt voltam, hát anyukámnak volt egy, tulajdonképpen ő igazgató volt a szakközépiskolában, Nagykállóban, ahonnan származom, és neki volt egy igazgató helyettese, Zsuzsika néni, aki hát mindenféle ezoterikus dologgal foglalkozott, és ahhoz képest, hogy akkor már én is ezen az úton voltam, tehát volt az egyetemi életem, és ilyen kettős életet éltem, mert mellette meg olvastam mindenféle ilyen spiri könyvet, elmentem az összes ilyen beavatásra, meg tanfolyamra, mindent kipróbáltam, amit lehetett ott a környékem. De ő rájuk mégis ilyen furán néztem, mert nekem ők tényleg nagyon a túlmisztifikáció témaköre volt, a mindenféle csakrákkal, meg Jézusi energiákkal, meg előző életekkel. Nekem ez sok volt, tehát én ilyen olyan, én kicsit ilyen földibb, spirituális ember voltam, mindig azokat hittem el, amit tudtam így ellenőrizni, ki tudtam próbálni, tényleg így működött. Mikor mindig ilyen nagyon távoli dolgokról beszéltek. És hát tudtam, hogy Zsuzsika néni látónőként is dolgozik, tehát hogy hozzá mennek emberek, és megmondja nekik az infót, hogy mit kéne tenni. De nem voltam hajlandó nagyon sokáig elmenni, és ez volt az a pont a kartörésnél, hogy hiába éreztem előtte is már ezt, hogy nem az utamon vagyok. Itt volt az, hogy már azt éreztem, hogy nincs más lehetőség, és az nálam tényleg egy szint volt, amikor elmentem a Zsuzsika nénihez. Anyukám tanácsára, mert ő már ezt régebben is forszírozta, és végül rábeszélt, és azt éreztem, hogy tényleg ennyire elkeseredett vagyok, hogy elmegyek Zsuzsika nénihez. És akkor végül is, most nem mesélem ezt is nagyon hosszan, de hogy ez volt a lényege, hogy ő itt lecsukta a szemét, és elmondta a proféciát. Úgy fogalmazott, hogy mozgás kultúrával foglalkozó sportoktatóként lát engem. És ez ugye egy annyira összetákolt kifejezésnek tűnt, hogy azt éreztem, hogy igazából nem jutottam előrébb, és mellé még volt egy ilyen spirituális előadás is, ahogy ő itt mozgatta az arcát, meg becsukta a szemét, és ilyen még hangok is jöttek belőle, és akkor azt éreztem...
Kapcsolatba lépett a fentiekkel, lehet.
Úgyhogy egészen furcsa volt. Ott először azt éreztem tényleg, hogy na hát ezért uckottam mindig ettől a helyzettől, hogy ide jöjjek, mert ez valami ilyen fura színházi előadás. Amit ugye mondott, az nem sokat ért így első körben. Viszont utána, amikor rákérdeztem arra, hogy mégis ez mit jelent, hogy akkor magyarázza már el, hogy valami személyedző, vagy most akkor karate oktató, vagy minek kéne lennem. És azt mondta, hogy neki ennyi jött le, ennyit kellett hallanom, ez alapján már fogom találni. És ez valahogy azt éreztem, hogy tiszta. Azt mondta, hogy csak az egónkkal hozzátehetnénk valamit, de nem akarja magyarázni, ez nekem elég lesz, és ez alapján megtalálom. Hát mondom, ezzel ki vagyok segítve. Mindenesetre indultam haza. Amikor hazaértem, akkor hát beültem így félkarral a számítógépem elé, és fel akartam menni akkor még az IVIV-re. Lehet, hogy még emlékszel, hogy volt még a social media térhódítása előtt ilyen, hogy IVIV.
Valamikor ilyen 2007-et írhattunk, vagy 8-at ebben az időszakban, akkor még létezett IVIV, ha jól emlékszem.
Igen, valahol ott lehetett, ez 19 lehettem, vagy 20 valahol, 18 évvel ezelőtt. Szóval fel akartam menni az IVIV-re, és hát elütöttem a weboldalnak a nevét, és aztán ez már itt ugye érdekes egybeesés, hogy pont azért ütöttem el a weboldalnak a címét, mert le volt bénulva a karom, nem működött a bal karom rendesen. És az IVIV, ugye IWIW, ezt kellett volna beírnom, az utolsó W lemaradt. És ugye ott pont a W, ott a bén a bal karomnál lett volna, és azt nem nyomtam be rendesen, hanem azt írtam be csak, hogy ivi.hu, ami hát különböző ilyen wellness és rekreációs tanfolyamokkal foglalkozó magyar cég egyébként, és ők csinálták akkor az első ilyen oktatóképzésüket, jogoktatóképzésüket, és ezt reklámozták a főoldalon. És eljutottam ugye a weboldalt, amire visszanéztem, pakoláztam ott a számítógép mellett, amire visszanéztem, akkor bejött a weboldal, ami nem az IVIV volt, hanem ennek a cégnek a weboldala, és ugye földön reklámozták ezt, hogy jógaoktató képzés. És amikor azt megláttam, valami olyan erővel hatott rám, hogy így, amikor tudod, egyértelműen tudod, hogy erről beszélt a látónő, erre vagy kitalálva, neked ez az életed. És nem volt kétségem afelől, hogy ez az, amiről beszélt a látónő. Ugye azt mondta, hogy mozgás kultúrával foglalkozó sportoktató, és ez egy olyan képzés volt, ami egyrészt tartásjavítással foglalkozott, gerincjógával, tehát mozgáskultúra, és össze volt kötve egy ilyen sportoktatói végzettséget adott, egy ilyen OK-i és sportoktató végzettséget. Tehát a látónő azt gyakorlatilag szó szerint eltalálta azt, amit egy véletlen folyamán pont megtaláltam. És akkor tudod, így hirtelen minden értelmet nyert. A kartörésem, ami rossz élménynek tűnt addig, de mégis valahogy egy irányba állított. Az árvasági segélyemből pont annyi, amit összegyűjtögettem, ugye apukám halála után, pont annyi pénz volt, hogy be tudtam fizetni a tanfolyamot, de ilyen 50 forintra. Tehát 194 ezer forint volt a képzés, és 194 ezer 50 forint volt a számlámon. És akkor tudod, így megérezted úgy, nem tudom, a Jóistennek a kezét az életeden, hogy minden rendben van, nyugi, lehet, hogy pár dolgot az ember elméje a rossz kategóriába tesz, de mégis minden értünk van, hogyha hajlandóak vagyunk tanulni ezekből a jelekből. Én nem voltam hajlandó az elején, ezért kellett egy párat sérülni, de végül úgy hirtelen megláttam a fényt az alagút végén, és hát a mai napig tudom ezt mondani, hogy annyira minden a helyén van az életemben, szinte nem is tudom őket döntéseket hoznom. Innen tudom, hogy a helyemben vagyok. Nincs az attól a fejemben, hogy az elmémmel most kitalálom, hogy erre kéne mennem, vagy arra kéne mennem, hanem minden egyértelmű azóta. A képzés, aztán a következő képzés, aztán az első jógastúdió, ahol dolgoztam, aztán az első jogatáboraim, az oktatóképzéseim, aztán a saját jogastúdióm. Minden egyszerűen azt éreztem, hogy csak így magától történik, és persze most senki se értse félre, mert megint azt gondolom, hogy ilyen spirituális bullshit, hogy csak úgy hátra kell dőlni, és akkor minden megoldódik, és a sült csirke a szánkba repül. Nem, hát ez sok munka van mögötte, csak olyan nagyon egyértelmű vált az életem, amikor ezt a weboldalt, meg a képzést egyszer csak így megláttam. És a látónőnek a szavai azok tényleg azt gondolom, hogy így nagyon, nagyon betaláltak.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazin műsor, a mai vendégem Diószegi Ádám jogaoktató. Most tartunk egy pici szünetet, de ne menjenek sehova, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.